Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására, közölte Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, mindenki előnyben részesítene ugyan egy haladéktalan tűzszünetet, ám ő derűlátó, hogy hosszabb távra ható megállapodást érhetnek el. Sikerült számos kérdést lefedni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésen, ismertette Donald Trump. Megkezdték Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozójának előkészítését, jelentette be helyi idő szerint hétfőn este Washingtonban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán. Nagyon jó találkozón volt jeles vendégekkel, így az ukrán, a francia, a finn, az olasz és a brit miniszterelnökkel, a német kancellárral, az Európai Bizottság elnökével, a NATO főtitkárával, a Fehérházban, amit egy további megbeszélés követett az ovális irodában. A találkozó során megvitattuk Ukrajna biztonsági garanciáit, amelyeket az egyes európai országok biztosítanának az Amerikai Egyesült Államok koordinálásával, ismertette az amerikai elnök. Mindenki nagyon örül az Oroszország és Ukrajna közötti béke lehetőségének. A találkozók végén felhívtam Putyin elnököt, és megkezdtem Putyin és Zelenszkij elnök találkozójának előkészítését, amelynek helyszínét még meg kell határozni. A találkozó után háromoldalú találkozót tartunk, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek, írta Trump. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a közösségi oldalon, miután Andrij Sibiha a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait, közölte a minisztérium a távirat irodával. Hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyú állomást, és ezért reggel leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ukrán hivatali partnere nekiugrott a legfrissebb X-posztjában. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál, a kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények, húzta alá. Első tény, Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a barátságvezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény, Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével, tette hozzá. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását, mert orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság, jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Mencer Tamás emlékeztetett arra, hogy Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket, miközben az oroszok szállítanak. A héten 13 vármegye 194 településén gyérítik a szúnyogokat a szakemberek, miután az elmúlt időszakban a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság a távirat irodát. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett dunamenti területeken, a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén kerül sor. Ezen kívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tiszatónál lépnek fel a vérszívók ellen. Az utóbbi két területen a tó és a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyogtenyésző helyeken légi biológiai lárvagyérítést is végeznek, tartalmazza a közlemény. Végül az időjárásról. Kedden gomoly felhős, napos, száraz idő várható, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dubótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Több fiatalokat érintő kérdésekkel foglalkozó csoport tagjaként az elmúlt hetekben konferenciákon, esetmegbeszéléseken vettem részt. Szinte mindig előkerült a mesterséges intelligencia észszerű használatának tanítása és a serdülő korosztály körében egyre jobban jelenlévő szorongás és depresszió. Vajon milyen megküzdési stratégiákat adunk át gyermekeinknek? Milyen erőforrásaik vannak? Hogyan készítjük fel őket a kihívásokra? Megértik-e, felismerik-e és tudják-e kezelni akár a saját, akár mások érzelmeit? Saját életemben is keresem ezekre a kérdésekre a válaszokat. Kádár Anna Mária pszichológus a mesék erejét hívja segítségül ezen kérdések megválaszolásában az érzelmi intelligencia fejlesztésére. A következő percekben őt hallják.
Általában ugye minden mese azzal szokott kezdődni, hogy a mesehős kimond egy nagyon-nagyon fontos mondatot, mégpedig azt, hogy egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egy mesében, mert hogy minden mesehős a mese elején elindul, hogyha nem indul el, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, elkergetik otthonról, tehát szólnak neki, hogy menni kell. Miért is? Mert hogy a komfortzónában nincs fejlődés. A komfortzóna, ugye ez a biztonságos területünk, én mézmocsárnak is szoktam nevezni, nagyon kényelmes, nagyon édes, de hogy egy idő után lefele húz. Ahhoz, hogy én elinduljak ebből a biztonsági területből, egy olyan képesség kell, ami lényegében az egész életünket végig kíséri, és ez nem más, mint az életbátorság. Ugye egy mesehősnek nincs GPS a zsebében, nem fogja mondani jobbra sárkány, balra segítőtárs, előre van az életvize, hanem ki kell lépjen a senki földjére, és ott kell legyen benne az a fajta bizalom, hogy én elindulok, aztán majd a lehetőségek megteremtődnek útközben. Na és nézzük meg néhány ilyen mindennapi élet példában, hogy hétköznapi helyzetekben a mindennapi élet hősei hogyan is indulnak el, illetve milyen stratégiákat választanak ugye erre az első lépésre. Barátnőmnek a nagymamája egy kis erdélyi faluban lakik, nem nagyon mozdult ő ki a komfortzónájából, de hogy egy ilyen kis intézkedős, fekete kendős öreg nénit kell elképzelni, mindig jött, ment, hozta, vitte a híreket, és egyszer csak az unokája kiköltözött New Yorkba, és azt mondta, hogy a nagymama addig nem halhat meg, ameddig világot nem látott. Na, mire a nagymama észbe kapott, fel is pakolták a görgös böröngyével a New York-i járatra, szóltak neki, hogy nagymama, amikor ott megérkezel, meg kicsekkolsz, becsekkolsz, megállsz egy helyben, mert hogy New York az nem egy falu, tehát nem jövünk, megyünk, intézkedünk, nem kérdezősködünk, szépen türelmesen várakozzál, mert hogy megérkezik az unokád, és ő majd téged útba igazít. És hát ugye említettem, hogy a nagymama kicsit ilyen izgága alkat volt, tényleg gördülékenyen zajlott az utazás, meg is érkezett, hát ott áldogált egy jó ideig, csak hogy az unokája közlekedési dugóba keveredett, és jó fél órát késett a reptéről. Mit csinált a nagymama? Nézett jobbra, nézett balra, egyszer csak meglátott maga mellett egy 2 méter magas színesbőrű fiatalembert, odafordult és megkérdezte, hogy fiatalember, maga nem tud véletlenül magyarul? Azt pedig rávágta, de igen, mivel hogy kiderült, hogy ugye 2 évig volt ösztöndíjas Budapesten, és nagyon jól beszélt magyarul. Hát ugye az unoka eléggé elcsodálkozott, amikor messziről meglátta a nagymamát nagy magabiztosan társalogni a New York-i reptéren, mert mit csinált a nagymama? Igazából egy mesehős stratégiáját választotta, nem valószínűség számítás alapján gondolkodott, hogy most mekkora az esélye annak, hogy a New York-i reptéren valaki beszélje magyarul, hanem odament és megpróbálta. Ez a próba szerencse alapú kezdeményezés, ami igazából a gyerekkornak a sajátja. Ugye trénerként is dolgozom, és van egy nagyszerű tréning gyakorlat, amit általában nagyon sok csapattal elvégeztem, felső vezetőkkel, középvezetőkkel, mindenféle területen dolgozókkal. Nagyon egyszerű a gyakorlat, ezt ki is lehet próbálni, 20 spagetti szálat kap minden csoport, 4-5 fős csoport, 1 méter ragasztószalagot, 1 méter cérnát, és 1 pille cukrot, és minden csoportnak az a feladata, hogy 18 perc alatt minél magasabb tornyot kell építeni. Hogyha megnézitek ezt az oldalt, hogy marshmallowchallenge.com, a világ legérdekesebb tornyai is rajta vannak, a világ rekord az 99 centi, majdnem 1 méter. És az az érdekes, hogy amikor például vezetők vannak a csoportban, akkor ugye 18 percet tart a gyakorlat, 16 percet körülbelül veszekednek, hogy ki a legjobb terv, tehát hogy nagyjából nem készül el a torony. Az összes többi csoportban ugye elkezdenek ötletelni, legyártják ugye a forgatókönyvet, meg is építik a tornyot, és abban a percben, amikor pillacukrot a tetejére teszik, összedől a torony. Na és van egy csoport, aki messze menőleg jobban teljesít, mint az összes többi. Szerencsére a tervezők és a mérnökök az egyik ilyen csoport, mert ha nem, akkor elég nagy bajban lennénk. De a másik az óvodások csoportja. Az óvodások valamit teljesen másként tesznek, mint a felnőttek, és ez nem csak ebben a gyakorlatban, hanem a mindennapi életstratégiákban is, ők felülről kezdik. Veszik a pillecukrot, beleszúrnak 3 spagetti szálat, letesztelik, áll, nem áll, kiigazítják, utána megint hozzátoldanak valamit, tehát prototípusokat gyártanak, és folyamatosan tesztelik. Ez a mesehősnek a stratégiája, és a gyereki lélekkel élő felnőttnek is a stratégiája. Oda megy, megpróbálja. Ugyanezt történt az egyik kolléganőmmel, aki egyetemen tanító pedagógus, és hát mindannyian kerülünk kínos meg kényelmetlen életszituációba. Hát ugye vele az történt, hogy utolérte a hasmenés egy utcán. És ez egy olyan utcán történt, hogy sem vendéglátóhelyiség, sem közintézmény, semmi nem volt ott a közelben, csak lakóházak két oldalon. Na most ilyenkor mindenkinek két választási lehetősége van, hát az elsőt nem részletezem, második az az, hogy bemegy egy házba, és mesehős módjára szerencsét próbál. Úgyhogy ugye előre ki is gondolta azt, hogy bemutatkozik, meg majd a CV-jéből is megoszt egy-két dolgot, de a szükségletek ereje annyira nagy volt, feltépett egy ajtót, berohant a konyhába, ott pont egy nyugdíjas házas pár kanalazgatta békésen a levest, hát ebédidő volt, és hát ugye semmire nem volt ideje, csak annyit tudott mondani, hogy hol a vécé. És ezek ketten, mint valamilyen rablótámadás áldozatai lettek volna, megmutatták, merre van a toaletthelyiség, el is viharzott, dolga végeztével kijött, és elmondta, hogy mi áradban van, honnan jött, hova megy, és mi a probléma. És hát ugye a nyugdíjas házas párnak annyira megtetszett ez a frappáns mód, ahogy megérkezett az életükbe, mondták, hogy ha már most itt van, üljön le, fogyassza velük a desszertet. Na ez amúgy egy életre szóló barátságnak a megalapozása lett, és igazából ugye a kolléganőm után a tanszéki gyűlésen miután lejárt a különböző napirendi pontok megbeszélése, akkor azt mondta, hogy na képzeljétek el, hogy hogy jártam. És ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, amikor a csalódásainkat, a kudarcainkat és a felsüléseinket is mesélhetővé tesszük. Tehát, hogy úgy küzdünk meg a nehézségekkel, hogyha ezeket majd később el tudjuk mesélni, majd netán nevetni is tudunk ugye a saját történeteinken, az azt jelenti, hogy integráltuk ezeket az életeseményeket egy ilyen koherens narratívába. Na most miért is volt mesehőse kicsit a kolléganőm a saját életében? Mert egy pozitív stratégiát választott. Nem azt mondta, hogy biztos nem fognak beengedni. Most ki fogja nekem elhinni, hogy hasmenésem van? Biztos azt fogják gondolni, hogy betörő vagyok. Gondoljunk csak arra a klasszikus viccre, amikor Nyuszika megy, hogy kérje kölcsön medvének a porszívóját. És megy az úton, közben mondogatja magának, hogy hát ez a medve egy olyan zsugori, fukari alak, hogy 100% nem adja ide a porszívót. Megint megy, megint mondja, hát a múltkor is így jártam. És amikor medve nagy jó hiszeműen kinyitja az ajtót, akkor csak annyit tud neki Nyuszika mondani, tudod mit, medve? Hát tartsd meg magadnak a porszívódat. Ez a viccalon képes változata. Na tehát az életben ez mindig egy döntési kérdés, hogy én belevágok, megpróbálom. Természetesen ott van az elutasítás lehetősége is, de jóval több esélyem van arra, hogy sikereket érjek el, hogyha van egy optimista forgatókönyvem, amivel belépek egy helyzetbe. Az elindulásnál a harmadik nagyon érdekes dolog az az, hogy mennyit várok én a felkészüléssel. Tehát mikor van az, amikor én megteszem ezt az első lépést? Szintén egy történet, magyar tanárnőnek az esete, aki egy válása után két gyerekével Kanadában kezdett új életet, és hát ugye a nyelvet annyira jól nem tudta, de mégiscsak a gyerekeket el kellett tartani valamiből, úgyhogy egy könyvtárosi álláshirdetésre lett figyelmes. És azt gondolta, egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom. És ült előtte egy bizottság, az egyik kérdezte őt kortárs amerikai irodalomról, a másik gyerekirodalomról, a harmadik azt mondja neki, hogy Stephen King ez a tétel, kérem erről mondjon valamit. Neki pedig felcsillantak a szemei és arra gondolt, ezek biztos tudják, hogy magyar vagyok. Hát István a király, hát ez az a tétel, amiről én aztán mindent tudok. És mit csinált? Kézzel lábbal a pantonimmel, félig meddig a rockoperát is előadta. Ezek így nézték nagy kikerekedett szemekkel, mert ugye ők Stephen Kingre, a pszichotriller íróra gondoltak, és gondolták, hogy ez egy olyan regény, amit ők eddig nem olvastak. Ő pedig ugye a csodálkozó tekinteteket teljes mértékben biztatásnak vette, mert azt gondolta, hogy hát az első két tételnél nyekerget, de ennél ő most aztán kivágja itt a rezet. És hát mi történt, ugye, amikor véget ért a versenyvizsga, és tisztázták, hogy ki mire gondolt, ki mit adott elő. A vizsgabizottság tagjai azt mondták, hogy a tárgyi tudást azt pótolni lehet, de ezt a leleményességet, ezt az életbátorságot, ezt a kreativitást, na nekik pont egy ilyen emberre van szükségük, amúgy azóta is ebben a könyvtárban dolgozik. Hányszor történik meg az az életünkben, hogy várunk a nagy pillanatra, ugye a tökéletes pillanatra, ha belegondolunk, egy mesehős nem úgy indul el, hogy azt mondja, hogy az anyukától mondjuk kér a konditerembe bérletet, és mondjuk fél évet edz, hogy majd a hétfejű meg a 24-fejű sárkánnyal meg tudjon küzdeni, hanem úgy csenevész módon, ahogy van. Ugye táltosan nincs, csak egy szerencsétlen gebéje, kardja nincs, oda megy, aztán majd valami lesz. Egy nagyon érdekes jelenség az az életünkben, hogy akár eltelhet halogatásokkal az élet. Majd holnap, majd nyáron, majd 10 év múlva, majd azokat a könyveket mind nyugdíjas koromra el fogom olvasni, majd 5 év múlva megtanulok angolul, és majd aztán jövőbe ki fogom próbálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy mennyire van bátorságom ugye belelépni úgy egy történetbe, hogy nem vagyok teljesen felkészülve, hiszen soha nem leszek semmire teljesen felkészülve. Van egy nagyon érdekes jelenség, amit a fejlődés lélektanban írtak le mostanság, kapunyitási pániknak nevezik. Nem tudom, hogyha valaki hallott róla közületek, gondolom kapuzárásról hallottatok, ugye a kapuzárási pánik, ez az életközépválság 45-50 év körül. Nagyon sokszor ugye a férfiakra szokták mondani, hogy hát valaki kapuzárási pánikban van, de ez nem csak férfiakra, hanem nőkre is érvényes, és igazából arra a kérdésre adott válasz, hogy az a gyerek, aki voltam, büszke lenne arra felnőttre, akivé váltam. A saját utamon vagyok-e, a saját életemet élem-e, És hogyha nem, akkor még mindig lehetőségem van váltani, és egy másik úton elindulni. Ez a kapuzárás. Kapunyítás, ez a fiatal felnőtt, értelmiségi fiataloknak a krízis helyzete, életnegyedévi válság. Ez 25-35 év között van. Ez az elindulástól való félelem. Ugye félelem a felelősségvállalástól, félelem az elköteleződéstől. Ilyenkor, ezt Pán Péter szindrómának is nevezik, és azért is értelmiségi fiatalokra írták le elsősorban, mert ez megnyilvánulhat a tanulmányok halmozásában. Egy egyetem, még egy egyetem, mesteri, doktori, posztdoktori, kutatói ösztöndíj, simán el lehet jutni 45 éves korig, úgyhogy meg semmit nem dolgoztál, csak készülsz arra, hogy olyan profi leszel, amikor a munka mezeire lépsz. Mi történik ilyenkor? A kapunyítási pánik vége összeér a kapuzárási pánik kezdetével, és akkor már kétségbe esik az illető, hogy most akkor tényleg merre menjen. Vagy megnyilvánulhat abban is, hogy valaki nagyon sokáig él biztonságban a Mama Hotelben, hiszen ott megvetik az ágyat, megfőzik a levest, kifizetik a fogyasztást, ráérek én még arra, hogy felnőtt legyek. Na most ebből a szempontból, hogy a mesehős egy igazi példát ad arra, hogy félig meddig felkészülten, vagy egyáltalán, hogyha úgy érzem, hogy még azok a képességeim nincsenek meg, ami ezen az úton szükséges, merjek bízni abban, hogy ki tudom ezeket alakítani közben. Na és a negyedik történet az elindulás kapcsán, ez velem esett meg, amikor hát ilyen 6-7-es diák lehettem, és akkor meg léteztek ilyen funkciók, nem tudom, hogyha itt az iskolában van ilyen, hogy pacsor felelős. És a pacsor felelősnek az volt a dolga, hogy kellett ellenőrizni a házi feladatokat, és akkor kellett jelenteni a pedagógusnak, hogy most ki írta le, meg ki nem írta le, és akkor be kellett írni a füzet végére egy fekete pontot, akinek nem volt házia, és amikor összegyűlt a három fekete pont, akkor az illető kapott egy egyest a naplóba. És hát ugye nekem nagyon jó lelkem volt, és mégiscsak szolidaritást kell vállalni az osztálytársakkal, nálam mindenkinek 2 és 3/4 fekete pontja volt. És volt egy gyerek az én pacsoromban, hát ilyen kis 1,50 centi magas, szőke, kékszemű Attila, aki soha nem írt házit, de mindig volt egy jó sztória arra, hogy ez ma pont miért történt. És azon a napon is meggyőződött, hogy nagyon szépen megkér, most az egyszer ne jelentsem a tanárnőnek, mert amúgy is neki annyi jegye van magyarból, hogy 100%-ot nem őt fogják felszólítani, felelni. Csak hát a Murphy törvényei kiválóan működnek, mert miután elmondtam, hogy tanárnőnek jelentem, mindenki leírta a házi feladatát, akkor a tanárnő kinyitja a naplót, és azt mondja, Attila, légy szíves, olvasd fel a fogalmazásodat, hiszen fogalmazást kellett írni aznapra. Mit csinál Attila? Mindegy igazi mesehős. Kinyitja a füzetét, felolvasott egy nem létező fogalmazást, de úgy, hogy cím, sorok, de így vitt a szemét is, ilyen láthatatlan sorokon olvasta, tehát nagyon jó konfabulált meg, nagyon jól tudott ő érvelni mindig, úgyhogy elolvasta az első oldalt, szépen elolvasta a második oldalt, fordított, elolvasta a harmadik oldalt is, én pedig felélegeztem, hogy csodát, mégiscsak léteznek, működnek, és mit mond a tanárnő? Attila, nagyon jó fogalmazást írtál, kétszeres hozd ki a füzeted. Na hát az volt az a pont, amikor éreztem, hogy a padló ketté válik, én pedig ott valahol elsüllyedek. Attila, mintha semmi nem történt volna, fogja a füzetét, kimegy a tanárnőhöz, összecsukva leteszi a katedrára, és így közben fixírozta a plafont, így nézelődött, tanárnő kinyitja a füzetet, keresi elő, hátul, oldalt, alól, felül, végiglapoz mindent, és ránéz Attilára, és megkérdi, Attila, de hol van a fogalmazásod? És Attila ilyen nagy kikerekedett kék szemeivel ránéz, és azt mondja, tanárnő, de hát az előbb még itt volt. Na hát, ez az én első egyesemnek a története, neki már volt több is, úgyhogy ő annyira nem vette szívre. Tehát ugye persze eltekintünk attól, hogy Attila most hazudott ebben a helyzetben, de azért mégis ugyanazt tette, mint egy mesehős. Amikor már minden lehetőség elvesztődött, még akkor is próbál egyet, és a mesében pont itt történik meg a fordulat. Az mindig nagyon könnyű, hogy az első akadálynál feladom. Nem tudtam, ez nem lett, ez nem sikerült, de az, hogy én kitartsak az utolsó utáni pillanatig, na ez már valami. Amikor egy üzletember konferencián adtam elő a rugalmas alkalmazkodó képességről, rezilienciáról, többek között Attila sztóriát is elmeséltem. Oda jött hozzám a szünetben egy multinacionális cég vezető, és megkérdezte, hogy tudok-e valamit erről az Attiláról. Hát mondom én semmit, mert megszerveztük az 5-8 osztályos találkozót, 22 évesed, és hát senki nem tudja. Tehát egyszerűen Attilának nyoma veszett. Tehát nem tudjuk, hogy hol van, vagy akkor nem tudtuk. És azt mondja nekem ez a cégvezető, ha találkozok Attilával, szóljak neki, hogy van egy állás az ő cégében. Tehát, hogy igazából pont ez a fajta képesség, ugye a rugalmas alkalmazkodó képesség, ez mennyire fontos. Most a gyerekeink egy óvodába járnak, és mikor megláttam Attilát, nagyon megörültem neki, mondom, na képzeld el, hogy elmondtam a sztoridat, ő egyáltalán nem is emlékezett erre a történetre, ami az én életemben ilyen nagy jelentőséggel bírt, és mondtam, hogy van egy állásod az XY-nal cégben, Attila rám néz, és azt mondja, én a mamutot nem hízlalom, viszontlátásra. Tehát, hogy ő egy ilyen kis erdei óvodát vezet meg, stb. Tehát teljesen más életutat választott magának. Na ez az elindulás. Az első ugye, hogy egy optimista forgatókönyvvel tudok belépni egy helyzetbe, nem várom meg a tökéletes pillanatot, ugye nem valószínűség számítás szerint gondolkodom, és még az utolsó utáni pillanatban is lehet próbálni egyet. És hogyha kiléptem ugye erre a területre, akkor a mesehős az, amit tesz, hogy elviszi magával a hamuba sült pogácsákat. Tehát, hogy minden mesehősnek van a tarsajában egy hamuba sült pogácsa. És ha szimbolikusan gondolunk erre az erőforrásra, akkor mindannyiunkban élnek olyan mondatok, élnek olyan történetek, olyan bátorítások, amit valahol az életutunk során valakitől kaptunk. Van egy tréning gyakorlat, amit szintén csoportokkal szoktam elvégezni, hogy 5 cetlire arra kérem a résztvevőket, hogy írjanak fel 5 mondatot, 5 olyan mondatot, ami tényleg egy igazi erőforrás az életükben. És ott ülnek 45-50 éves felnőttek, az első kérdés általában az, hogy de 5-öt? És az annyira szomorú, amikor valakinek 10 évenként nincs egy olyan mondat az életében, ami számára ugye ilyen indító jelleggel bírna. A másik kérdés általában az szokott lenni, de pozitívat? Milyen sokszor ugye őrizzük a sérelmeinket, akár ezeket a negatív mondatokat, és ugye a pozitívakra nem mindig tudunk visszaemlékezni, de ahogy aztán valahogy előbb bányásszak ezeket a mondatokat, az annyira szívet melengető nekem, hiszen ugye én az egyetemen pedagógus képzéssel foglalkozom, óvodapedagógusokat, illetve tanítókat képzünk az egyetemen, és általában az 5 közül egy mondat egy pedagógusé. Hogy egyszer a fizika tanárnőm azt mondta, egyszer a magyar tanárom azt mondta, egyszer a tanítónénim azt mondta. Kérdés az, hogy ugye a családból milyen típusú mondatokat viszünk el, és ezeket most nem azért mondom el nektek, hogy menjetek haza és tartsatok osztályfőnökörát a szüleiteknek, hogy ezt így kellett volna és úgy kellett volna, hanem azért mondom, hogy ha majd jövendőbeli szülőként nektek is gyerekeitek lesznek, hogy tudjátok azt, hogy mi az a legfontosabb útravaló, amit egy gyerek egy családban meg tud kapni. Az se gond, ha valaki nem kapta meg a családjában, hiszen az élet elég hosszú, elég sok gyógyító kapcsolatunk van, amivel ezek a történetek úgymond átkeretezhetők. Van 2 mondat, ugye, amit egy édesapának kell odaadni a gyerekének. Azért is az édesapának, mert van 2 típusú szeretet, amire mindenkinek szüksége van. Az egyik, ez a feltétel nélküli elfogadás, hogy valaki tudjon úgy szeretni bennünket, hogy nem kell semmit letennünk az asztalra, nem kell semmit bebizonyítanunk, nem kell semmit teljesítenünk, vagy túlteljesítenünk, egyszerűen valaki szeret bennünket azért, ami vagyok, ugye az isteni szeretet, az anyai szeretet, ennek a szeretetnek a szimbóluma jó esetben, mert ma már azért ebben a teljesítményorientált világban rengeteg ellenpéldát is látunk, például nem tudom, hogyha tudjátok, hogy van ilyen, hogy baby angol. Baby angol azt jelenti, hogy mondjuk a 3 hónapos gyerek fekszik a pelenkázóasztalon, és rárajzolnak egy A4-es lapra egy madarat, és húzogatják a gyerek szem előtt, és mondják neki, hogy bird, mert azért 6 hónaposan minimum 5 angol szót azért csak kellene tudni. Tehát, hogy amikor például valakit csak azért értékelnek, amilyen, hogyha ugye ezt tudja, azt tudja, amazt tudja. Tehát, hogy van egyszer a feltétel nélküli elfogadás, és van a feltételes elfogadás, ugye az apai szeretet szimbóluma, mert hogyha valaki csak feltétel nélkül szeretnek, elég könnyen otrakod a komfortzónájába. Így is szeretnek, így is jó vagyok, úgy is jó vagyok, hát végül is nem kell csinálni semmit, mert én így is szerethető vagyok. Tehát kell azért valamilyen lendület vagy erő, ami kirugdos bennünket időnként a komfortzónánkból. Ezért ugye az anyai szeretetet nem szavakban fejezzük ki, hanem ölelés, elfogadás, befogadás, gondoskodás, ezek szavakon túli minőségek. Na de van 2 mondat, amit egy apának kellene útravalóként odaadni a gyerekének, egyet ugye a fiúgyerekének, egyet pedig a lánygyerekének. A lánygyerek életében az egyik legfontosabb mondat, ugye, amit az édesapa mondhat, az, hogy büszke vagyok rád, lányom. Amikor kérdezem az édesapákat, hogy mondták-e ezt a lányaiknak, amúgy végezhetnénk egy kis statisztikát, ha már ilyen sokan vagytok, hogy lányként ki az, aki hallotta ezt az édesapjától, emelje fel a kezét. Itt látom, fiúk is jelentkeznek, az nem jár. A fiúk majd a fiúknál jelentkezzenek. Tehát a büszke vagyok rád, lányom. Ez azért is fontos, jó, köszönöm, ez azért is fontos, mert amikor megkérdeztem az apukákat, ugye iskolapszichológusként is dolgoztam, és jó néhány apukával találkoztam, akár ilyen családterápiás folyamatban, akkor az apukák általában azt a választ adták, hogy hát én nem mondtam, de mindig úgy néztem rá, hogy ő ezt tudta. Tehát ő valószínű, akinek nem mondták, annak az édesapja is pont úgy gondolja, hát de ő tudja, miért kell ezt kimondani. Egy székely apuka volt nagyon szimpatikus, megkérdeztem, hogy mondta ezt a lányának, azt mondta az apuka, természetesen, hogy mondtam. Hát nem ezekkel a szavakkal, megveregettem a lányom vállát, és mondtam, ügyes voltál, fiam. Na azért, ez a kettő nem ugyanaz. Tehát amikor büszke vagyok rád, lányom, és ügyes voltál, fiam, az azért a két különböző. Van olyan édesapa, aki nem feltétlenül tudja kimondani ezt a gyerek gyerekkorában, sőt lehet a serdülőkorában sem, sőt lehet a felnőtté válása során sem, de amikor ennek a lánygyereknek mondjuk megszületik az első gyereke, tehát hogy nagyapává lesz ugye az édesapa, vagy amikor ez a lány férhez megy, nagyon sokszor akkor halljuk meg életünkben először ezeket a mondatokat. És az a mondat, amit egy fiúgyereknek fontos kimondani az édesapának, ez így hangzik, ez igen, ez jól meg van csinálva, fiam. Tehát a fiúgyerek teljesítményének az elismerése. Természetesen nem mindegy, hogy milyen hangsúllyal, mert az, hogy na, ezt jól megcsináltad, fiam. Azt azért, hogy elég sokszor szoktuk hallani. Na most akkor fiúk is felemelhetik a kezüket. Ki az, aki úgy érzi, hogy volt olyan pillanat az életében, amikor az édesapja elismerte bármilyen teljesítményét? Egy kezek felfele. Én azt látom, hogy felnőtt korban rengetegszer egy probléma mögött, ugye egy szorongásos probléma, vagy akár egy teljesítmény zavar mögött, nagyon sokszor egy túl teljesítmény orientált apa áll, akinek soha semmi nem elég jó. Már a legóvás sem, amit a fia gyerekkorában felépített, már a tanulmányai eredményei sem, a párválasztása, a pályaválasztása sem. És ez nagyon-nagyon hosszú folyamat, ugye, ameddig önismereti szinten valaki ezt a történetet fel tudja dolgozni, és ezen lehet fordítani is. Mert ugye ez nem visszamenőleg működik, hogy akkor hazamegyek, és akkor elkezdem mondani édesanyámnak, édesapámnak, hogy így kellett volna, úgy kellett volna, ezt nem csináltad, hanem az energia az előre áramlik, akár egy hiányból, egy negatív történetből, és kikerekedhet valami csodálatos, mert hogyha én valaminek a hiányát megéltem, és hogyha ezt önismereti szinten feldolgoztam, akkor tudom azt, hogy mire lesz majd szüksége az én gyerekemnek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Kádár Anna Mária pszichológus a mesék erejéről beszél.
A hamuba sült pogácsák nem csak a családból, nem csak a pedagógusoktól jönnek, jöhetnek bárkitől. Ezért nagyon fontos, ugye, hogyha valaki például egy nehéz helyzetben van, elesett, hogy hogyan tudok hozzáfordulni, milyen mondatokat tudok neki mondani, mert lehet, hogy ezzel az egy mondattal megmentem az ő életét. Rengetegszer ugye az élethelyzeteink során egyszer csak mond valaki valamit, és nem is értem, hogy akkor azt miért mondtad, de lehet 10 év múlva, 20 év múlva ennek a mondatnak egy hatalmas jelentősége lesz. És én ajánlanám nektek, hogy készítsen mindenki magának egy úgymond dicsekvős füzetet. Ez a dicsekvős füzet azt jelenti, hogy azokat a pozitív élményeket, üzeneteket, azokat a dolgokat, amire büszkék vagytok, írjátok be egy füzetbe. Tehát úgymond egy ilyen sikernapló, ami nem azt jelenti, hogy csak a nagyon pozitív esemény lehet benne, mert ugye rengetegszer egy sikerhez egy elég buktatókkal, meg kudarcokkal teli út vezet. Tehát, hogy az a történet is benne van. Mert ugye, hogy működünk általában az életünkben, hogy amikor nagyon szomorúak vagyunk, akkor ez a negatív emocionális góc aktiválódik az életünkben. Ami azt jelenti, és ezt szerintem ti is látjátok, hogy egy beszélgetésben például valaki elkezdi mondani, hogy na képzeld el, hogy én így jártam, úgy jártam, ez történt velem, eszébe jut még 6 negatív történet, elmeséli a beszélgető partnerének, még ő is elmond vagy 10-et, és aztán végén egymás vállára borulva zokogunk, hogy milyen nehéz az élet. De szerencsére a pozitívval is így van. Hogyha én elmondok egy jó történetet, az, hogy az emberek segítőkészek, lám-lám, ez történt velem, így jártam, ugyanígy a mellettem levő személyeknek is ugye aktiválódnak ezek a pozitív történetei. Ezért jó egy dicsekvős füzet, mert mindenkinek az életében van olyan pillanat, amikor úgy érzi, már nincs tovább, elakadt valamiben, tanácstalan, és olyan jó ezeket végiglapozni, ugye beleírni ezeket a mondatokat, amik lehet, hogy vicces formában hangzottak el, például a Zöld mesepszichológia könyvben írtam le ezt a mondatot, amit nekem édesapám mondott, 8. osztályos voltam, és ugye első gyerekként én nagyon teljesítményszorongó diák voltam. Végig aggódtam, hát szerintem olyan 10-ig kb. Az iskolai pályafutásomat, persze éltanuló voltam, mindent megtanultam, mindent túltanultam, de hát ez rengeteg szorongással járt, és édesapám mindig próbálta oldani bennem ezt a feszültséget, ugye ez általában első gyerekekben sokkal szignifikánsabban jelen van, hogy az első gyerek irányába rengeteg kimondott meg kimondatlan elvárás van. Tehát, hogy statisztikailag jobban teljesítenek, mint általában a második, harmadik gyerekek, ők jóval lazábbak, tehát, hogy mindenkinek megvan ugye ez a maga élettörténete. És édesapám, nem is tudom, hogy ez egy vicc, vagy adoma, vagy tanítómese, vagy micsoda, azt mondta nekem, mindig főzött egy hígtojást, amikor ugye ilyen évharmadi dolgozatot, vagy valamilyen nagyobb teljesítmény elé kellett állni, és azt mondta nekem, hogy nem kell betarni, mondta a papagája macska szájában, még mielőtt bekap, kétszer lerak. És nem is értettem, hogy milyen papagájokat magyaráz itt nekem meg, mi van ezzel az egésszel, rég el is felejtettem ezt a mondatot. És rá 21 néhány évre, mikor az ELTE-n védtem a doktori disszertációmat, és nekem is be kellett mennem az 5-tagú bizottság elé, és meg kellett mutatni, hogy mi az, amit leteszek az asztalra, honnan nem, hát nem a papagáj jutott eszembe. Hogy mert ugye nem kell legyártani 25 negatív forgatókönyvet, menj be, aztán majd kiderül, hogy ott mi történik. Na azóta is ez az életfilozófiám része, és például nekem ez a mondat nagyon-nagyon sokat segített. Nagyszüleitektől, szüleitektől, rokonságból. Tehát össze lehet gyűjteni azokat a mondatokat, amiket valaki akár ilyen útravalóként tudott továbbadni. Na most, hogyha megvan az elindulás, megvan az erőforrás, nézzük meg azt, hogy megy végig a mesehős az útján. Én még soha egy olyan mesét nem olvastam, ahol a mesehős azt mondta volna, kedves kicsi hangya, létszes, állj félre, mert nekem 6.05-re a sárkánynál kell lennem. A mesehős az megáll, segít, megtisztítja a kutat, levágja a fának az elkorhat ágait, tehát soha nem mondja azt, hogy én most nem érek rá. Ugye ő az égigérő fa tetejére igyekszik, de mindig a jelenben is tud működni. Na most van egy érdekes irányzat, ami még a 80-as években indult útjára Olaszországban, ami elég nagy teret kap manapság az életünkben, és ez nem más, mint a slow life, a lassú élet irányzata. Nem tudom, hallottatok-e erről? Ugye ez az irányzat akkor indult el, amikor az olaszok kivonultak Rómába a spanyol lépcsőhöz, és egy flashmobot szerveztek, mindenkinek a kezében volt egy táp penne, feldobták a magasra, mert tiltakoztak az első gyorséttermi lánc megnyitása ellen, azt mondták, nekünk nem kell fast food, nekünk slow food kell, el szeretnénk menni a piacra vásárolni, meg szeretnénk főzni ezt az ételt, és számunkra az étel a sokkal több, mint a fiziológiai szükségletek kielégítése, ez a találkozások helye, a megbeszélések, meg akár a nagy veszekedéseknek a helye is, aki látott ugye ilyen olasz családokat. Na most ugye ebből kinőtt egy egész irányzat, most már van lassú utazás, ami nem azt jelenti, hogy japán turista módjára végigszaladok a különböző célpontokon, s a fényképezőgép kukucskáló lyukán kipipálom Eiffel-torony, láttam, Kolosseum láttam, meg ezeket mind láttam, hanem megérkezem egy helyre, és van időm leülni, szétnézni, meginni egy kávét, eltévedni olyan utakon, ahol madár sem jár, egyszerűen átvenni a helynek a hangulatát, megkóstolni ugye a helyi ízeket, szóba állni helyi emberekkel. Van most már lassú nevelés is, hogy van időm, minőségi időt tölteni a gyerekemmel. Nagyon sok szülő ezt úgymond ilyen szlogenként használja, és azt mondja, hát én minőségi időt töltök a gyerekemmel 10 perc naponta, de az minőségi idő. Na hát sajnos a minőségi idő nem működik mennyiségi idő nélkül. Tehát a lassú gyereknevelés az pont azt jelenti, hogy van időnk beszélgetni, van időnk együtt utazni, akár a családtörténeteket végighallgatni. És most már ugye ez a fajta irányzat egy kicsit a mesék világából átkerült a realitásba, hogy legyen időm megállni a saját életembe, baráti kapcsolataimat ápolni, egyszerűen jelen lenni a mindennapi történésekben. Na a negyedik dolog ugye a mesében, ez a mesehősnek az időperspektívája, és ez amennyire egyszerű, pont olyan nagyszerű modell lehet, ugye akár a saját életetekben is arra, hogy a különböző élményeket, történeteket milyen szempontok szerint struktúráljátok. Nem tudom, hogyha hallottatok Philip Zimbardo-ról, a híres stanfordi pszichológusról, aki ugye a pszichológia 10 legkegyetlenebb kísérlete közül az egyiket végezte el, ez a stanfordi börtönkísérlet 71-ben, amikor diákokat toborzott, fizetett önkénteseket, és a stanfordi egyetem alaksorába berendeztek egy börtönszerű helyet. Zimbardo azt akarta megnézni, hogy az egy dolog, hogy én jónak gondolom magam, de a státus, a szerep, a csoportnyomás mennyire tudja megváltoztatni a viselkedésemet. Ez egy nagyon-nagyon komoly kísérlet, ugye a börtön igazgató szerepét töltötte be, a Das Experiment meg a Hullám című filmek ezt a jelenséget dolgozzák fel, meg a Lucifer hatás című könyvében Zimbardo elég részletesen leírta ezt a csoport folyamatot. És ugye két hetesre tervezték a kísérletet, van aki a börtönőr volt, van aki ugye a rab. Annyira élethűen zajlott ez a kísérlet, hogy ugye jelentkeztek a diákok, és akkor mondták, hogy majd aztán szólunk, hogy mikor indul a kísérlet, és rendőrautóval és bilincsbe vitték el otthonról a rabokat. Tehát nem egy mintha kísérlet volt, hanem nagyon élesben történt minden. 6 nap után le kellett állítani a kísérletet, mert a börtönőrök elkezdték kínozni a társaikat. Tehát gyakorlatilag a diákok a saját kollégájukat. És ugye nagyon sokáig, egy egész életen át foglalkoztatta Zimbardót az, hogy ezt a fajta jelenséget hogy lehet megváltoztatni, amit ti is nagyon jól láthattok, ez a bámészkodó hatás, a bystander hatásnak nevezik. Minél többen vagyunk egy olyan helyzetben, ahol segíteni kellene, annál kevésbé segít valaki, mert mindenki azt gondolja, miért pont én, miért nem a másik, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik. Tehát, hogy ez a fajta felelősségvállalást ugye már gyerekkortól kellene tanítani, meg akár azt is, hogy lehet, hogy mindenki igent harsog, de hogyha az én elveimmel, erkölcsi értékeimmel valami nem talál, akkor én nyugodtan mondhatok nemet abban a helyzetben, hogy legyen bátorságom ugye nemet mondani. Na most Zimbardo ebben az időperspektíva elméletben nagyon érdekes rendszer dolgozott ki, mert ugye fordítva nézte meg, hogy lehet valaki hős a saját életében. És leírt 6 időperspektívát, 2, ami a múltra vonatkozik, 2, ami a jelenre, és 2, ami a jövőre. A múlthoz való viszonyulásunkban 2 hozzáállás különíthető el, a múlt pozitív, illetve a múlt negatív hozzáállás. Ez a múlt pozitív beállítodás, mindenki ismer gondolom ilyen személyeket, akik nagyon szeretnek történeteket mesélni, élményeiket, akár még a szerelmi csalódást is úgy tudják elmesélni, hogy az ne feltétlenül negatív történet legyen, tehát sikerül nekik egy olyan mechanizmust aktiválni, amit lényegében a pszichoterápiában is használunk, ez az átkeretezés. Mit is jelent ez az átkeretezés? A történet megmarad ugyanannak, de megváltozik az a perspektíva, ahogy én a történetre tekintek. Hogyha láttátok a La Vita e Bella, az Élet szép című filmet, ha nem, akkor hogyha van 10 kötelező filmélmény, akkor ez az egyik. Ugye ott, ahol az édesapa a világháború borzalmait teszi mesélhetővé a gyereke számára, és a gyerek tényleg elhiszi, hogy igazából pontokat kell gyűjteni, és lehet nyerni egy tankot. Marosvásárhelyen, ott, ahol én élek, élt egy érdekes figura, akit Jockának hívtak. Igazából ő egy koldus volt, aki virágárulásból meg szimpátia nyerésből tartotta fent magát, és egyszer valamilyen galibába keveredett, 2 rendőr kísérte őt be a rendőrségre. És a szomszédos járdáról átkiállt Jockának egy ismerőse, és megkérdezte, hogy hova mész, Jocka. Jocka pedig kihúzta magát, és ilyen nagy hegyként daliásan rávágta, viszem ezt a 2 csávot a rendőrségre. Na hát ez az átkeretezés, amikor már nevetni tudok a saját történeteimen, amikor már ugye egy nehézség is egy erőforrásként tud megjelenni, akkor azt jelenti, hogy megbékéltem azzal az életeseménnyel. Nagyon szeretünk amúgy ilyen múlt pozitív beállítodású emberekkel beszélgetni. Nagyon szeretik a diákok, hogyha például a tanár ilyen beállítodottságú, mert hogy nagyon sok jó története van, nagyon sok akár átkeretezett története. A múlt negatív beállítodású személy, ő folyamatosan meséli a nehézségeit, a kudarcait, a csalódásait, a történetet, hogy a világ miért rossz, az emberek miért rosszak, és mi miért nem éri meg. És ugye miután az előbb beszéltem arról, hogy a pozitív és a negatív gócok hogy működnek, minél többet mesél, annál több jut eszébe, és annál többet hív elő a saját környezetéből. Popper Péter tanított engem a doktori iskolában, és volt nagyon sok jó története, meg egy mondata, ami a szívembe ívódott, mégpedig az, hogy 40 éves kora után mindenki felelős a saját arcáért. És ugye arra értette, hogy vigyázz, hogy milyen történeteket élsz, meg miket mesélsz, mert úgy, ahogy a gyereknek szokták mondani, hogy ne grimaszkodj, mert úgy maradsz, az a helyzet, hogy tényleg úgy maradsz. Tehát a történeteid rád ívódnak. Tehát, hogy nem mindegy, hogy valaki, ugye, hogyha ránézünk egy idős arcra, sok olyan nagymama van, aki olyan, mintha egy magyar népmeséből lépett volna ki, és ez a jóságos, segítő, öreg nénike arca van, hogy itt vannak a mosolyráncai, meg olyan az egész arcbeállítodása. De gondoljunk csak arra, hogyha valaki úgy megy végig a világon, hogy összehuránci a szemöldökét, és ilyen nagyon komoran, szikáran néz, tényleg ezek a mimikai ráncai erősödnek meg, és ugye a szemráncokat, azokat igazából, hát a legnagyobb bűn eltüntetni szemránckrémmel, hiszen mennyit kellett mosolyogjál ahhoz, hogy azok a mosolyráncai kialakuljanak az arcodon. Tehát, hogy nem mindegy, ugye, hogy múlt pozitív vagy múlt negatív beállítodásban élette az életed. És persze, minden történetben van választási lehetőség. Hogy ott van a történet, de én hogy viszonyulok hozzá. Volt egyszer egy ilyen történet, hogy egy pedagógus, aki nagyon szigorú, nagyon komor volt, folyamatosan ugye konfliktusban volt a diákokkal, bement az osztályterembe, és egyszer akkorát kiabált, hogy a protézise kilandult az osztály közepére. Na hát, ezt a történetet már jól megoldani nem lehet, mert te itt vagy, se fogadott. Tehát ennyi. Hát a diákok, tehát úgy elkezdtek nevetni, hát most mit csinálj ebbe a szituációban, biztos nem lehet sírni, elkezdtek nevetni, és akkor a pedagógus kezdte mondani, ne kasaggjatok, mert hívom, igazgatok, hát ennél majdnem összepisülték magukat, úgy röhögtek. És ugye ez egy negatív történet ebben a kontextusban. De hogyha mondjuk ez a pedagógus ismeri az átkeretezés technikáját, meg van egy helyzet jelenléte, mit csinál? Szépen elegánsan felveszi a fogait, és azt mondja, na ezt csináltak, utálnám. És akkor mi történik? Nem rajtad nevetnek, velem együtt nevetünk azon, hogy hát igen, ez is megtörténik. Vagy, mit tudom, felveszed a fogad, és azt mondod, hogy ham, most mi megeszlek? Vagy mit tudom én, mondasz valamit ebben a helyzetben. Mindig egy felsülés, az egy hozzáállás kérdése, hogy én most ezt negatívként, vagy pozitívként értékelem. Ez mindig egy döntés a saját életünkben. Na, a két jelenhez való viszonyulás, ez nem más, mint jelen hedonizmus, jelen fatalizmus. Ugye a hedonizmus mit jelent? Carpe diem, éljünk a mának, költsünk el minden pénzt, ígyünk meg minden sört, bulizzunk, kit érdekel, hogy mi lesz holnap. Amúgy egy gyereknek ez az időperspektívája, sőt, a ti időperspektívátok is ez. Ezért nem tudnak úgymond a fiatalok, ugye a fiatal felnőtt kor előtt ilyen kérdésekre válaszolni, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és mesélj a karrier tervedről, mert egy fiatalnak estig tart az időperspektívája, mit fog felvenni az esti buliba pont, aztán holnap mi lesz, az kit érdekel. Persze ez majd változik idővel. Amúgy egy nagyon érdekes dolog, hogy akár egy felnőttnek is megmaradhat ez a gyerek lelke. A testvérem 6 évet élt Milánóban, és ugye egy számítógépes cégnél dolgozott, és sokszor jártunk arra, meglátogattuk, és volt egy szituáció, amikor be kellett menjek a céghez, és volt egy ilyen váróterem szerűség, ahol mondta a testem, hogy 5 percet várjak, jön mindjárt, aztán lett persze 5 perc és néhány fél óra. Itt ültem, várakoztam, egyszer csak kijön egy fekete kosztümös olasz alak, és bebújt a kávé automata mögé. Tehát székek voltak körbe, meg egy automata így a sarokba. Bebújt az automata mögé, néztem, hogy javítja ezt az automatát, vagy mit csinál, de se kép, se hang. Néztem, hogy van valahol kandika, mert ami mindig úgy kezdődnek ezek a történetek, az se volt. Kijött megint egy fekete kosztümös olasz alak, rózsaszín nyakkendőbe. Oda ment az automatához, megnyomta a gombot, leereszkedett ez a kis ristretto, és ahogy a szájához emelte volna, a kollégája kiugrott az automata mögül, és azt mondta neki, bú! És ez fogta, és az egész kávét így a nyakkendőjére locsintotta. Hát ugye volt egy-két perc ilyen néma, egy-két másodperc ilyen megdöbbenés, hogy most mi történt, de utána jó, hátba vágták egymást, nagy röhögés, ugye a román meg az olasz rokon nyelvek, úgyhogy ki tudtam hámozni azt, hogy valamilyen előző csintevésre való visszavágás volt ez az egész történet. Kivel volt szerencsém találkozni? A cég vezérigazgatójával, meg a vezérigazgató helyettesével. Na most ugye munkahelyeken azért elég ritka ez a történet, amikor nevetünk, hülyéskedünk, marháskodunk, persze nem a pályázat leadása előtt 5 perccel, hanem ugye vannak olyan történetek, amikor jó együtt lenni, nevetni, és ugye a jelen hedonizmusban ott lenni, persze most senkit nem arra biztatok, hogy öntse szembe a kollégáját egy csésze kávéval, mert ez milyen vicces. Vannak helyzetek, amikor igen, vannak helyzetek, amikor nem. Jelen fatalizmus, ez a másik jelenhez való viszonyulás, ez az a mondatnak a kiegészítés, amit szerintem nagyon sokszor hallottok ti is felnőttektől akár, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. Ha nem indultam el, akkor kiért nem indultam el. Ha megyek, akkor hol vannak azok a buktatók, amiért már nem érdemes tovább menni. És mindig van egy felelőse annak, hogy a saját égigérő fám tetejére miért nem tudtam felmászni. A Dan Millman Békés harcos útja című könyvében van egy zseniális példa erre, a Sam nevű építőmunkás története, aki minden nap mogyoróval szendvicsen megy a munkahelyére. És akkor panaszkodik, hogy már megint mogyoróval szendvics, már megint mogyoróval szendvics, és pénteken megkérdezik a kollégái, figyelj Sam, ha te nem szereted a mogyoróval szendvicset, hát akkor mi nem mondod meg a feleségednek, hogy pakoljon valami másat. És Sam pedig azt mondja, de hát én kenem meg minden nap a szendvicseimet. Hányszor történik meg az, hogy felkenek magamnak egy ilyen szimbolikus mogyoróval szendvicset, aztán egész életemben panaszkodhatok, hogy nekem most miért rossz ebben a helyzetben. A jövőhöz való viszonyulás, ez szintén kétféle, célorientált jövő, transzcendentális jövő. A célorientált jövő ugye azt jelenti, nem iszok meg minden, sőt nem költök el minden pénzt, tartalékolok valamit holnapra is, ugye ez a karrierépítés, a családalapítás, hogy valamire gyűjtök, vagy valamilyen energiát befektetek egy jövőbeli cél érdekében, ez mind-mind a célorientált jövő perspektívába tartozik, és ez egyáltalán nem életkor függő. Például van barátnőmnek egy nagyapja, 90 éves, bélyegeket gyűjt. Nem akármilyen bélyeget, amiket leáztott a képeslapok faláról, és ugye megvan, hogy rajta kell legyen a pecsét, meg a recéje, ugye legyen érintetlen, és amikor megkérdezte a család, hogy mit szeretne ez a nagyapa a 90. éves szülinapjára, azt mondta a nagyapa, hogy vizerjegyet. És kérdezték, hát miért nagyapa, hát most hova szeretne menni? A Facebookon felfedezte liceumi osztálytársát, aki szintén bélyegeket gyűjt, és el szeretne menni cserélni bélyeget Londonba. Na most, akinek van egy ilyen nagyapja, az nem kell elméleti előadásokat tartson a célorientációról, hanem az ő élete egy igazi példa arra, hogy hogyan is érdemes ugye gondolkodni bárhány évesen. Na és a transzcendentális jövő, ez egy nagyon érdekes időperspektíva, ez a hitet jelenti, a vallásos hitet, azt a hitet, ami gyönyörűen ott van a mesékben, a csodákban, a varázslatban, a szerendipitásban való hit. Ugye ez a mindennapok csodás véletlen a szerendipitás, hogy egyszer csak a gebéből táltos paripa lesz, egyszer csak ott terem egy segítőtárs, ez akár a gondviselésben való hit, hogy én megyek, elindulok, aztán majd valami lesz közben. És Gabriel García Márquez Nobel-díjas írónak van egy zseniális példája erre, azért élek, hogy elmeséljem az életemet című könyvében. Férj és a feleség egy olyan házasságban élnek, ahol rengeteg a vita, konfliktus, férj általában úgy megy haza, felönt a garatra, és feleség próbál a kedvében járni, és egyszer csak egy tyúk, mikor ugye a férj hazajön, és már az előszobában van, a tyúk az udvarról beszalad a nappaliba, és felszáll az asztalra, és oda pottyantja a piszkát. És a feleség nincs mit csinálni ebben a helyzetben, gyorsan letakarja ugye a tányérról ezt az egészet, ugye a makulátlan megterített asztal, már a merítőkar a levesben, és a férj leül az asztalhoz, és a feleség megkérdezi, hogy mit szeretnél enni, drágám? A férj rávágja, szart. Feleség felemeli a tányért, és azt mondja, ime drágám, tálalva. Márquez életében ez egy igaz családtörténet, és azt mondja, hogy a férj rájött arra, hogy a felesége szent asszony, és áttért Krisztus hitére. Tehát ez az ő megtérésének a története, hogyha mondjuk beíratták volna alkohol elvonó kúrára, vagy mit tudom, az anonim alkoholisták csoportjába, lehet, hogy nem értek volna el akkora eredmény, mint ezzel a szerendipítással teli eseménnyel, ezzel a csodás véletlennel. Mindenkinek az életében ugye a hitet ezt nem lehet megtanítani. Lehet, hogy egy nagy kudarc, egy csalódás, egy veszteség tud téged átlendíteni ebbe a perspektívába. Na most mit mond Zimbardo? Ahhoz, hogy én egy boldog, elégedett életet éljek, ahhoz, hogy hős legyek a saját történetemben, három dologra van szükség. Az egyik és legfontosabb, egy nagyon erős múlt pozitív beállítódás. Tehát innen indul minden. Mindegy, hogy milyen történeteid vannak, hány kudarcod, csalódásod, veszteséged van, a kulcs nálad van, hogy te hogy tudod ezeket átkeretezni, hogy tudod újra mesélni. Egy negatív családtörténetet is át lehet fordítani pozitívba. A másik nagyon fontos dolog, ez a mérsékelt hedonisztikus jelen. Fél lábbal legyek a jelenben. Az egy dolog, hogy ugye jelenben vagyok, és megélem az itt és mostod, de a másik fél lábam az a jövőben kell legyen. Álmaim, céljaim, vágyaim, amifelé én elindulok. És mint a kávén a tejszínhab, ugye ez a transzcendentális jövő, hogy van hitem, hiszek a csodában, varázslatban, gondviselésben, ki amiben hisz. Ugye ez egy olyan perspektíva, ami vagy van, vagy nincs. Tehát, hogy nem lehet valakinek ezt megtanítani, ez megteremtődik útközben. Na és mit mond Zimbardo, hogy ez nem csak emberekre jellemző, hanem népcsoportokra is ez a beállítódás. Például ő Szicíliából származik ugye a családja, és rájött arra, már felnőttként, ugye a Stanford Egyetem tanáraként, amikor visszament Szicíliába, hogy ott nincs jövő idő az ige ragozásban. Nem létezik, csak múlt van és jelen. És ekkor döbbent rá arra, hogy minél közelebb él egy nép az egyenlítőhöz, annál magasabb ez a jelen hedonizmus. Ugye a mediterrán országok, ugye a spanyolok, olaszok, görögök, ők például nagyon jól meg tudják élni a jelent, nem fognak azon izgulni, hogy gazdasági válság, vagy mi lesz holnap, pizzázunk, kávézunk, aztán majd valahogy eltelik ugye az élet. Na és a magyar ember idő perspektívája kapcsán készítettünk egy kutatást, és elég kemény eredmények voltak, ugye van Zimbárdónak egy ilyen nemzetközi kutatócsoportja, és mi egy 1500-as mintán a magyar ember beállítódását néztük meg. És ami érdekes volt az az, hogy nagyon erős múlt negatív beállítódás, nagyon erős jelen fatalizmus, szerencsére a célorientált jövő ott van, de egy nagyon érdekes formában, csak bírjuk ki, mit tudom én, csak járjon le a ballagás, csak 2 hét múlva majd aztán kapunk fizetést, vagy tehát nem az égígérő álmok vannak ott az életünkben. És igazából ez pont a ti korosztályatoknak a nagy szerepe, hogy ahhoz, hogy a te a saját életmesét hősévé válj, az az első legfontosabb dolog, hogy merjél egy merészet álmodni, hogy legyen ott az életedben az az égígérő fa. Még akkor is, hogyha nem tudod, hogy oda hogy fogsz eljutni, mert akkor, hogyha megtetted az első lépést, és akkor is, ha kudarcok vannak, ezeket meg fogod tudni oldani. És itt van példaként Kerisz Trag tornászlánynak a története. Kerisz Trag egy olyan tornászlány, aki az amerikai válogatott csapatban volt benne, és az olimpia előtt 2 évvel eltörte a kulcsontját. Tehát rosszul van az a felemás korlát. Ugye a felemás korláton nem kente jól be a kezét ezzel a fehér porral, és megcsúszott a keze, és ráesett a kulcsontjára. Gyakorlatilag egy tornászlánynak ilyenkor a karriere kettébe törik, tehát vége van a történetnek. Csak hogy Károly Béla, aki amúgy ugye Romániából disszidált, és a híres Nadia Comăneci-nek volt az edzője, és utána az amerikai csapatot edzette, azt mondta, hogy elviszi ezt a lányt az atlantai olimpiára, mert ez a lány ugye a sérülése után egy olyan elszántságra, egy olyan akaraterőről tett tanúbizonyságot, hogy ugye felzárkozott a csoport tagokhoz, ugye 7 voltak, és ott volt ez a világhíró Shannon Miller, és ő volt a gyenge láncem, de mégis Károly Béla azt mondta, hogy ez a lány nem egy született tornász, de az az akaraterő, ami benne van, az egyikben sem. Ott vannak az atlantai olimpián, amikor Oroszországgal szemben Amerikának először van lehetőség arra, hogy megszerez az aranyérmet, de vál-vál mellett haladnak, és ezred pontok, másodpercek választják el a 2 csapatot. És már az utolsó próba érkezik, és ugye Kerisz Tragnak kell megugrania az utolsó 2 ugrás, bakot kellett ugrani, ráadásul ez volt a leggyengébb ugye, láncszem, és ugye 9,70 pontot kellett összeszedni ahhoz, hogy meglegyen az aranyérem, és 70 ezer néző a színpadon, 170 ezer néző a világban, tehát hogy mekkora súly van ezen a 10 éves lányon, aki ugye odaáll, ugrik, rosszul érkezik le a földre, és elszakadt a bokaszalagja. Tehát gyakorlatilag itt másodszor van vége a történetnek. Tehát, hogy nincs második ugrás, csak hogy Károly Béla felveszi az ölébe ezt a lány, és van egy beszélgetés kettőjük között, elmondja neki, hogy emlékszel erre az útra, amit végigcsináltál, a nehézségek, amikre leküzdöttél, menj oda, és próbáld meg még egyszer, ez a you can do it mondat, ugye, ami a Nike-nak is a mottója. És gyakorlatilag ez a járásképtelen lány megint ott van a cél előtt, ugrik, tökéletesen megugorja az ugrást, 9,80 pontot megszerezte, nem tud többet lábra állni, egy későbbi interjújában mondja el, az összes lehetséges inszallag minden elszakadt a lábában. És ugye a tömeg, hatalmas ováció viszik a kezükön ezt a lányt, aki lényegében egy hős a saját történetében, és mindenki 2 kérdésre kíváncsi, újságírók hadda lepi el, és mindenki azt kérdi, hogy nem féltél attól a mérhetetlen fájdalomtól, ugye a fájós lábra még egyszer ráugrani, azt tudjuk, hogy milyen, és a második kérdés az pedig az, hogy nem az, hogy tornászni nem fogsz tudni többet, járni sem, sosem, és akkor mi lesz? Mi lesz, hogyha egy olyan döntést hoztál meg, ami végzetes lehet akár az egész karriered szempontjából. És mond ez a 10 éves lány valamit, ami mindannyiunk mondata lehetne, amikor a célokért való küzdelemben elindulunk, mégpedig az, hogy tudtam, hogy sérült bokaszalaggal fogok tudni élni, de az álmaim nélkül soha. De van egy olyan cél az életedben, amire mindent rá tudsz tenni, amiért át tudsz menni az akadályokon, és nem hátrálsz meg, mert hogy akadályok, sárkányok, ezek mindig lesznek, és a mesében ugye a sárkányok, ezek soha nem külső sárkányok, ezek belső sárkányok. A félelmeid, a szorongásod, a kis hitűséged. És milyen érdekes, hogy az életben mindig vannak megoldási módszerek is.
Kádár Anna Mária pszichológust hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.